A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
A gazdasági magazin műsor támogatója Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, MNK Training senior trénere.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Ma esti műsorunkban Diósi László közgazdász, a Románia Magyar Üzleti Egyesület elnöke és az MNK Training senior trénere az alábbi összetett témát fogja részletesen ismertetni. Munkahelyi csoportszerepek, kommunikáció, konfliktuskezelés, generációk együttműködése, vezetői stílusok, motiválás, visszajelzés, fejlesztés. Tudta, hogy minden mindennel összefügg? Tudta, hogy egy felkészült vezető akár egyharmaddal is javíthatja a cég teljesítményét? Hogyan és milyen módon? A műsor során erre is választ kaphatnak a tisztelt rádióhallgatók. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdasági magazin műsorban Diósi László közgazdást, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a felkérésemet.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat ebben a kánikulában is.
Milyen főbb munkahelyi csoportszerepeket említhetünk meg, és mi jellemző rájuk?
Talán onnan kezdeném, hogy főleg ebben a válságokkal teli időszakban nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a vállalkozások mitől lesznek sikeresek vagy sikertelenek. A sikertelenség mögött általában a következő dolgok rejlenek, kifogynak a készpénzből, rossz volt az eredeti ötlet, esetleg a piac változott meg közben, a verseny lett sokkal erősebb, mint gondolták, és nagyon fontos az is, hogy a vezetőnek a minősége, a vezetőnek a képességei nem felelnek meg egy cég vezetéséhez, és nem tudnak kialakítani egy céges önismeretet, egy céges öntudatot, és ebben pedig borzasztó fontos szerepet játszik az, hogy felismerjük azt, hogy a munkatársaink milyen szerepekre képesek, milyen szerepet látnak el a cégen belül. De ez azért is fontos, mert hogy nekem személyes meggyőződésem az, hogy nagyon kevés az olyan munkatárs egy vállalkozásban, aki mondjuk abszolút használhatatlan lenne. Általában, hogyha a munkatársaink nem sikeresek, az azért van, mert hogy rossz pozícióban dolgoznak, nem az őket megillető helyen. Itt a megfelelő elméletek szerint 9 különböző csoportszerepet tudunk megkülönböztetni egy vállalatnál, egy vállalkozásnál. Ezek pedig egyharmad részben az emberekkel foglalkoznak, egyharmad részben a folyamatokkal foglalkoznak, és egyharmad részben pedig a vezetés elmélettel foglalkoznak. Most közülük például nagyon fontos a szerepe, egyébként az összesnek fontos a szerepe, és itt kell azt belássuk, hogy elég, hogyha csak egy foci példára gondolunk most, úgyis itt van a világbajnokságnak a kora, hogy egy olyan foci csapat, ahol 11 kapus vagy 11 csatár szerepel, az mindenképpen sikertelenségre van ítélve. Akkor lehet egy csapat sikeres, hogyha mindenki az őt megillető helyen van, és a foci csapathoz hasonlatosan egy autóba sem mondhatjuk azt, hogy most a motor a fontosabb, a fék a fontosabb, vagy pedig az átviteli rendszer a fontosabb, a karosszéria. Mindenkinek megvan a saját szerepe. Ennek megfelelően a munkahelyen is megvan természetesen az elnöknek a szerepe, aki koordinálja és vezeti a csapatot, megvan a szerepe az ötletadónak, aki folyamatosan új ötletekkel jön, megvan a szerepe annak, aki átgondolja dolgokat a helyzetértékelőnek, aki újra és újra fölteszi a kérdéseket, hogy jó úton járunk-e, megfelelő irányba járunk-e, A szerepe ott van például a csapatjátékosnak, aki összetartja a csapatot és próbálja a konfliktusokat elsimítani. A forrásfeltárónak, aki nagyon kommunikatív, kilép a csapatból, körülnéz máshol is, bevonja a lehetőségeket, hozza az ötleteket kívülről is. És akkor az a három, aki pedig az építéssel foglalkozik, az egyik, aki megtervezi, a másik, aki épít, és a harmadik, aki befejezi. A formáló, a megvalósító és az építő befejező funkciók. Úgyhogy ez a specialistát nem említettem, mert az nyilvánvalóan egy külön tészta, de ez az a 9 féle funkció, amit egy vállalkozásban be kell tölteni. És akkor tudunk egyébként nagyon jó csapatot alkotni, hogyha nem 11 csatát vagy 11 kapust fogunk a csapatunkba leszerződtetni, hanem egymást kiegészítő, komplementer csoportszerepeket tudunk kiépíteni, akik elkezdik egymást tisztelni. De abban a pillanatban, amikor egy csapatot összeállítunk, akkor nagyon sok feszültség van. Egy új csapat átmegy néhány fejlődési fázison, feszültségeken egymást méregetik, egymás tisztába kell jönniük egymás képességeivel, egészen addig, amíg elérünk arra a pontra, hogy elkezdik tisztelni egymást. Tehát az, aki szeretné minél gyorsabban befejezni, azért tiszteli azt, aki jön az ötleteivel egy bizonyos szintig. Tiszteli, aki nagyon jó csoportjátékos, elkezdi tisztelni azt, aki inkább kifelé kacsingat és kívülről hoz ötleteket. Tehát ez a lényeg abban, hogy tudjunk összeállítani a csoportot. Ilyenkor lehet egy úgynevezett magas teljesítményű csapatunk. Ezt a magas teljesítményű csapatot egy jó vezető keresztül tudja vinni a megpróbáltatásokon, a feszültségeken, és így tud elérni egy olyan téges kultúrát, ami mindenféleképpen támogatni fogja a céloknak az elérését.
Miért érdemes kiemelten foglalkozni a munkahelyi csoportszerepekkel?
Hát alapvetően azért érdemes, mert ezt a dolgot abszolút elhanyagolják manapság. Tehát az emberek nem is gondolnak arra, hogy és ez nagyon, nagyon igaz a romániai cégekre, hogy a munkatársainak különböző kompetenciáik lehet. Tehát nem gondolunk arra, hogy az egyik az sokkal jobb a kommunikációban, a másik sokkal jobb a tervezésben, a harmadik sokkal jobb a koordinálásban, és ennek megfelelően hajlamosak és képesek vagyunk megítélni a saját munkatársainkat, a saját gondolataink és a saját látásmódunk alapján, és nem vesszük számításba azt, hogy ők azért különbözőek lehetnek tőlünk. Akkor tudunk igazán sikeresek lenni, hogyha egy ilyen csapatot különböző kompetenciák alapján állítunk össze, és elkezdjük, mondom, egymást tisztelni, egymás eredményeit nagyra értékelni, anélkül ez nem fog sikerülni. Ugyanakkor pedig azt is világosan kell látni, hogy az utánpótlás fejlesztésben, a motivációban is ennek a meglátásnak nagyon fontos szerepe van, hiszen hogyha nem tudjuk a munkatársainkat megfelelően kezelni, akkor ők ezt úgy fogják venni, hogy mi nem tiszteljük az ő képességeiket megfelelően, nem értékeljük azt, amire ők képesek, és ebben az esetben ők úgy fogják érezni, hogy nem vagyunk szemben korrektek, illetve nem érzik majd magukat biztonságban abból a szempontból, hogy a főnökség az elismeri az ő teljesítményüket hosszú távon is. És a biztonság hiánya és a korrektség hiánya az már rövid távon is nagyon komoly demotivációhoz vezet a jó munkatársak körében, és hangsúlyozom, a jó munkatársak körében lesz ez demotiváló hatással, és azt fogjuk látni és tapasztalni, hogy a jó munkatársaink azok ott hagynak bennünket, mert úgy érzik, hogy nem bántuk velük korrektül, nem voltak biztonságban, nem kaptak megfelelő visszajelzést a teljesítményük, nem kezdtünk velük megfelelő párbeszédbe. Ugyanakkor pedig azt is kell látni, hogy ezek a fajta problémák a generációk előre haladtával egyre inkább kiéleződnek. Tehát amíg az Y-generációnál még olyan tolerálható volt ennek a szerepnek, ezeknek a szerepeknek az ignorálása, bár már ott is azért voltak kétségek, addig az Y és a Z generáció esetében már életbe vágóan fontos, hogy kezdjük el a munkatársainkat ennek megfelelően besorolni, tisztelni, rendszeres visszajelzést adni nekik, és beavatni őket a folyamatainkban, ellenkező esetben el fogjuk veszíteni az új generációkat.
Miben és hogyan segíti a kommunikáció a munkahelyi csoportszerepek betöltését?
De nagyon érdekes kérdés, mert a munkahelyi kommunikációs stílusok azok nagyon szorosan kötődnek a különböző vezetői szerepekhez. És nem csak a vezetői szerepekhez, hanem a konfliktuskezeléshez is, a csoportszerepekhez is, a generációk szerepéhez is. Hát azt szoktuk mondani, hogy a jó vezető az asszertíven kommunikál, de az asszertív kommunikáció sokak hitével ellentétben nem azt jelenti, hogy megpróbálunk konfliktusmentesen kommunikálni. Egyáltalán nem jelenti. Az a jó asszertív kommunikáció az bizony belemegy a konfliktusokba, hanem azt jelenti, hogy úgy visszük át a mi érdekeinket, a mi üzenetünket, hogy pontosan leírjuk a kontextus, pontosan leírjuk azt, hogy értjük a másiknak az álláspontját, pontosan közöljük a mi álláspontunkat a többiekkel, és ennek megfelelően egy korrekt kommunikációt tudunk a többiekkel szemben, nem egy lenyomó típusú, nem egy elnyomó típusú, hanem egy elmagyarázó típusú kommunikációt tudunk tenni. És egy asszertívan jó kommunikáló vezető az a demokratikus vezetési stílussal köthető össze, hogyha megnézzük ezt a konfliktuskezelésben, akkor a konfliktuskezelésben a demokratikus vezető az probléma megoldó, kompromisszum kereső, a csoportszerepeket tekintve pedig egy csapatjátékos koordináló szerepet játszik. Ha viszont agresszíven kommunikálunk, nem veszük figyelembe a másiknak az érdekeit, nem veszük figyelembe a másiknak a kontextusát, a másiknak az érzéseit egy vállalati szerepben, akkor bizony azt tudjuk mondani, hogy egy autokritikus vezetővel állunk szembe. Az autokritikus vezető ez egy versengő konfliktus kezelési típust fog képviselni, vagyis ez a versengés azt jelenti, hogy el fog taposni minden más véleményt. Csak az ő véleménye, csak az ő érdekei számítanak, és a csoportszerepeket tekintve ez inkább egy ilyen serkentő, formáló, vélegesítő típusú karakternek felel meg. A harmadik ilyen kommunikációs stílus az a passzív kommunikációs stílus, ami gyakorlatilag egy úgynevezett laissez-faire vagy jóindulatú vezetővel függhet össze, aki igazából nem is vezeti a csapatát, hanem hagyja, hogy a dolgok történjenek, és ő összeköthető ezzel a fajta nagyon puha vezetési stílussal, aki inkább elkerüli a konfliktusokat, alkalmazkodik a konfliktusokhoz, a szerepeket illetően pedig leginkább egy ilyen helyzetértékelő, átgondoló, ötletadó jellegű ember, aki nem akarja a saját dolgait érvényesíti teljes mértékben. Ugyanakkor léteznek olyan vezetési helyzetek, a helyzetfüggő vezetést illetően, amik szintén megfelelhetők ezeknek a kommunikációs stílusoknak, ami abból adódik, hogy a vezetési stílusunk az függ egy csomó mindentől, függ attól, hogy mi, mint vezetők, mennyire vagyunk felkészültek, a csapatunk mennyire felkészült, mennyire motiváltak, milyenek a körülmények, és milyen a munka, milyen a csapatunknak a képzési szintje, és hát ugye attól is függ, hogy milyen helyzet, ez egy helyzetfüggő vezetés, amiről beszélünk. Ennek megfelelően, amikor a helyzetfüggő vezetésben rendelkezünk, akkor egy kevésbé felkészült, alacsony képzettségű csapattal állunk szemben, akikkel nagyon nyugodtan tudunk autokritikus módon kommunikálni, tehát mondjuk, hogyha árokásásról van szó, akkor ott nem nagyon kell az embereket meggyőzni, vagy magasabb teljesítményre sarkalni, ott megvan a feladat, ettől eddig ilyen széles, stb. De hogyha már a csapatunk az jobban fejlődött, és többet tudunk rájuk delegálni, akkor tudunk igazából asszertíven kommunikálni velük. Egy nagyon profi csapattal pedig akár is tudjuk hagyni a feladatot, tehát akkor ott már lehetünk passzívak is a csapat kommunikáció felé. Ez persze függ, mondom, a munkakörtől is, tehát függ attól, hogy milyen csapatot vezettünk, egy nagyon kreatív IT csapatot, vagy esetleg egy biztonsági cégnél vagyunk, ahol akkor sokkal kevésbé van szerepe a meggyőzésnek. Tehát nyilvánvalóan a hadseregnél vagy a tűzoltóknál nincsen asszertív kommunikáció, ott agresszív kommunikáció van, és kiadjuk a parancsokat, amiknek úgy történik.
Miért helyeznek egyre nagyobb hangsúlyt a vállalkozások és szervezetek szintjén a konfliktus kezelése, és mivel járul hozzá a munkahelyi csoportok teljesítményének növeléséhez?
A tapasztalataink szerint azt látjuk, hogy az előző években a munkahelyi konfliktusoknak a száma és intenzitása is megnövekedett. Ennek ugye egyrészt oka az a gazdasági helyzetből adódó nagyobb belső verseny a munkavállalók, a munkatársak között. Van egy nagyon-nagyon komoly generációs ellentét, ami szintén a belső konfliktusok kiéleződésére mutat rá, illetve a Covid időszak óta azt látjuk, hogy sokkal inkább kiéleződött a belső konfliktusok szerepe, mert hogy jobban előtérbe került az, hogy az illetékes vezető mennyire képes megoldani, mennyire van tehetsége a belső konfliktusok megoldására, illetve sok esetben arra is, hogy ezeket a konfliktusokat elkerülje. Na most egy olyan vállalkozás, ahol a konfliktusokat hagyják elmérgesedni, ez az egyik véglet. A másik véglet pedig, amikor túlságosan meg akarják őket oldani minden áron és minden szinten, ezeknél a belső feszültségek olyan magas szintre tudnak emelkedni, ahol gyakorlatilag már akadályozzák a cégnek a normális működését. Ezért aztán nagyon fontos, hogy ebben a konfliktus keresésben maguk a vezetők legyenek felkészültek, és a vezetők is bizony merjenek odalépni egy konfliktusban, vagy pedig merjék elkerülni azokat. Tehát amikor a konfliktus kezelésről beszélünk, akkor alapvetően ötféle stílusról tudunk beszélni. A versengőről, aki mindenáron érvényesíteni akarja a saját érdekeit, és nem akar együttműködni másokkal ennek az érdekében. Az alkalmazkodóról, aki ennek az ellentéte, aki együttműködik bárkivel is, abszolút lemond az ő saját érdekének az érvényesítéséről. Van az elkerülő, aki abszolút nem szeretne semmiféle konfliktusba belemenni, elkerülő őket. És van a kompromisszumkereső, aki egy rövid távú, gyors megoldást akar, illetve a probléma megoldó, aki hosszú távon szeretne megoldani, ami a fontos belső konfliktusokat. Most ehhez azt kell érteni, hogy hogy sok esetben a belső konfliktusoknak emberi forrása van. Ugye kétféle forrásról beszélünk, emberiről, vagy pedig értékforrásokról, érték és érdekforrásokról. Hogyha pusztán emberi problémák vannak, akkor az nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát érzelmekkel borzasztó nehéz küzdeni egy vezető számára. Ilyenkor általában előbb-utóbb föl kell tenni azt a kérdést, hogy ki van rossz helyen a munkatársak közül, akik folyamatosan konfliktusba kerülnek másokkal, és nem tudnak együtt élni a szervezeten belül. Hogyha érdekek mellett nézzük, az érdekek viszont abban jók az érdekkonfliktusok, hogy ott lehet találni megoldásokat. Attól függ, hogy éppen milyen az aktuális helyzet, és milyen irányba akarjuk elvenni a dolgokat. Mert az érdekkonfliktus az alapvetően arról szól, hogy mennyi erőforrásunk van, milyen feladataink vannak, milyen megoldásokat kínálunk, kikkel kommunikálunk, hogy kommunikálunk. Tehát mind az apróság, ami egy céget működésképesen tart. Most ilyenkor, hogyha a vezető tudja, hogy személyes vagy érdekkonfliktusok vannak, akkor ő megfelelően felkészülve ebbe közbe tud szólni, akkor, amikor fontos. Mert hiszen nagyon fontos az is, hogy minden vezető saját szintjén oldja meg a problémákat. Hát az legfelső vezető ne szóljon bele mindenbe. Nem kell eldönteni, hogy ki hol parkoljon, nem kell eldönteni, hogy mi legyen a menü a menzán, nem kell eldönteni azt, hogy ki hol üljön, merre szóljon a légkondi. Ezt azért rá kell tudnunk hagyni a munkatársainknak is nagyon sok esetben, hiszen nem óvodában működünk. Ellenben, hogyha a fontozókkal nem foglalkozik a vezető, és nem áll bele azokba a konfliktusokba, amik arról szólnak, hogy ki milyen feladatot old meg, milyen szinten old meg, kivel kommunikál, milyen mélységekben, milyen minőségben szállítja le a többiek számára az ő számukra fontos feladatokat, akkor viszont a vezető nem alkalmas a feladatára, hogyha ezt nem tudja megcsinálni. Hát a konfliktuskezelés az pontosan ezért fontos, hogy tudjuk, hogy mivel foglalkozunk, mivel ne foglalkozunk, ne ragadjunk túl sok minden magunkhoz, és pontosan tudjuk azt, hogy mikor kell elkerülni, mikor kell beleállni, és mikor kell kompromisszumot keresni egy konfliktusban.
Hogyan és milyen módon valósítható meg a generációk együttműködése egy vállalkozáson, vállalaton belül, hiszen gyakran előfordul, hogy akár 3-4 nemzedékhez tartozó személyek, munkatársak is együtt dolgoznak.
Hát utaljak vissza a beszélgetésünk elejére. Hogy a csoportszerepekben fontos a komplementer, a kiegészítő kompetenciáknak a jelléte. Úgy a generációk működésében is fontos ez. És ott is kifejeztem azt a meggyőződésemet, hogy egy csapat akkor lesz magas teljesítményű, hogyha a csapat tagjai elkezdik egymást tisztelni, egymást eredményeit, egymást képességeit, egymás kompetenciáit tisztelni. Ugyanez igaz abszolút mértékben a generációk együttműködésére. Hát először is tisztába kell lennünk azzal, hogy a generációk mások. Sok ok miatt mások, erről több órán keresztül tudna nyilvánvalóan beszélni, de máshogy szocializálódtak, másmilyen társadalmi, másmilyen technológiai környezetben, másmilyen kommunikációs környezetben. Hát hadd utaljunk csak arra, hogy amióta 1980-ben feltalálták a Walkman-t, azóta a saját zenéket hallgatjuk, azóta sokkal individualistábbak vagyunk, amíg eljutottunk a mai napig arra, hogy már nincsen senki, aki két ugyanazt a dolgot hallgatná. Ugyanakkor pedig azért az ezt megelőző időszakban, abban az 1,5 tévéadásban, amit az egész ország nézett, abban közös téma volt, közös tartalom volt, közös élmények voltak. Tehát elment egy sokkal individualistább, egy sokkal technológiailag fókuszáltabb világba azóta a generációk működése. Arról nem is szólva, hogy mennyire mások a generációknak az alapsajátosságai. Tehát az X generáció, a kialakult, ugye a kulcsos gyerekeknek a generációja, akiknek a szülei már munkába mentek, ők otthon maradtak, nem voltak otthon a nagyszülőkkel, mint az őseik a sok generációs lakásban. Ők már csak egyedül voltak otthon, ezért probléma megoldásban sokkal jobbak. Akkor az Y generáció általában nagyon jó a csapatépítésben, a csapatfenntartásban, hiszen az ő megélt szocializálódó környezetük az volt, hogy minden szép, minden növekszik az életben, jók a közös értékek. Akkor ott van az Z generáció, akinek a megérése az volt, hogy technológiailag sokkal nagyobb fejlettség van itt, ugyanakkor pedig válságot követ, mindenféle gazdasági, társadalmi válságok vannak, ezért ők például nagyon tudatosak, nagyon innovatívak, nagyon sok visszajelzést és kulturális fejlődést szeretnének. Hát már ebből, amit most elmondtam, ebből is látszik, hogy ezek a különböző generációknak különböző előnyeik vannak. Az egyik jó probléma megoldásba, a másik csapatépítésbe, a harmadik kreativitásba. Tehát, hogyha itt tudunk egy olyan tudatosságot összehozni, hogy a különböző generációk kezdjék el értékelni és elismerni egymás lehetőségeit, egymás kompetenciáit, egymás erős oldalait, és ez alapján kezdenek együttműködni, akkor egy nagyon-nagyon erős csapatot tudunk összeállítani. Hogyha ezt kölcsönös lenézésben megy át, kölcsönös feszültségbe, akkor viszont azt kockáztatjuk, hogy szétessen a csapatunk, és nem lesz semmiféle együttműködés csapatok között. Nekem volt olyan ügyfelem, ahol egyszerűen az volt a problémája az idősebb generációknak, hogy a fiatalok nem köszöntek rájuk a folyosó reggel, míg meg nem értettem velük, hogy teljesen más a kommunikáció. Tehát ők nem úgy szokták meg a rövid szociális média üzenetekben, hogy mi voltunk régen szocializálva egy nagyon struktúrált felköszönéssel és elköszönéssel, hanem nekik a köszönés az már igazából semmit nem jelent, rögtön a tárgyra térnek. Amikor ezt így tudatosították magukban, onnantól kezdve azért ezek a feszültségek csökkentek, és elkezdtek együttműködni. Nagyon sok esetben azt is látom, hogy különösen az E-generáció esetében úgy gondolják, hogy motiválatlanok, úgy gondolják, hogy nem kitartóak, úgy gondolják, hogy nem lehet rájuk feladatokat bízni, de nagyon komoly eredményeket sikerült elérni több ügyfelemnél is azzal, hogy tudatos programokat dolgoztunk ki az új generációk megszólítására, motiválására, az együttműködés beindítására. Tehát nincsenek elveszett generációk, mindennek megvan a saját erőssége, csak úgy, mint a csoportszerepek esetében is.
Már korábbi válaszaiban utalt rá, de megkérem szépen foglalja össze, hogy melyek a legfontosabb vezetői stílusok, és mi jellemző rájuk?
A legfontosabb vezetői stílusok az autokratikus, a demokratikus, az úgynevezett laissez-faire, tehát utána a vízözön típusú, és a negyedik, amit meg szoktak mondani, az a jóindulatú, kreatív, mentor stílusú vezető. És akkor ezekkel nyilvánvalóan a megfelelő konfliktuskezelési és kommunikációs stílusok is együtt járnak. Tehát az autokratikus vezetők között nagyon sok toxikus vezető is van, aki gyakorlatilag elnyomja a beosztottait, aki nem hagy teret a beosztottai kreativitásának, szavának, nem fejleszti őket, nem ad nekik, csak követel tőlük, minden siker az övé, minden kudarc a beosztottai. Tehát az ilyen vezetőnek a beosztottai előbb-utóbb mindenféle pszichoszomatikus betegségben fognak szenvedni, és hosszú távon nem fognak tudni sikert elérni a magas fluktuáció miatt, de hát talán azt kell mondjam, hogy sajnos, de az ilyen típusú vezetők rövid távon sikeresek, mert hogy kitapossák a teljesítményt a szószoros értelmében a beosztottaikból, és hát az ő vezetőik pedig sokszor nem szívesen nyúlnak ebbe bele, hiszen a teljesítmény számukra is fontos. Mindenki leginkább a a demokratikus vezetőket szereti, akik a kommunikációt azt párbeszéddé alakítják, a munkatársaikat fejlesztik folyamatosan, gondoskodnak arról, hogy megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre, folyamatosan delegálnak rájuk, visszajelzést adnak nekik, és asszertíven kommunikálnak velük, tehát elmagyarázzák, hogy mi a helyük a szervezetben, elmagyarázzák, hogy mik a céljaik a kis csapatnak is, ennek a kis néhány csavarnak van a szervezetben, és az összes sikernek együtt örülnek, az összes kudarc, mert együtt mákolnak. Ennek egy megfelelő körülmények között egyfajta verziója az a jóindulatú vezető, aki már nagyon felkészült, nagyon kiképzett munkatársakkal tud dolgozni, és aki inkább már mentor a csapatának, kreativitással, kapcsolatokkal tudja őket vezetni, és nem szól bele a dolgaikba, hiszen ők már jól felkészültek, és ez a jó indulatú vezetői stílus nagyon jól tud működni olyan munkahelyeken, amik kreativitásra és teljesítményorientációra épülnek. Ennek egy kicsit elfajzott alfaja a laissez-faire, az utána van özönvíz típusú vezető, aki úgy gondolja, hogy már csapatát annyira eligazította, hogy neki már nem is kell ott semmit csinálni. Ez általában, én azt gondolom, hogy tévedés, mert egy vezetőnek azért mindig kell vezetéssel foglalkoznia és oda tennie magát a munkatársai mellé, akár támogatásban, akár tanácsadásban, akár mentorálásban is. Az is fontos ebből megérteni, hogy különböző kultúrákban azért ez különböző dolog. Tehát azért a keleti és déli kultúrákban az autokratikus vezető fog tudni működni, akik elmennek mondjuk Törökországba és demokratikusan próbálnak vezetni, azok bizony a falhoz mondják vezetni a céget, mert ott elvárják, hogy autokratikusan vezessük őket, hogy megmondjuk, hogy mit akarunk, megmondjuk, mennyire akarunk és hova akarunk jutni még a legkreatívabb munkakörökben is. Tehát ez kultúra függő is természetesen.
Mi a szerepe a motiválásnak, és milyen módon eszközökkel lehet motiválni a munkatársakat?
Tehát a motiválásban alapvetően abból kell kiindulnunk szerintem, hogy a munkatársaink, hogyha mi választottuk őket, és jól választottuk ki őket, azért ők túlnyomó többségben nem motiváltak. Önmotivált munkatársaknál pedig egy dologra kell figyelnünk, mégpedig arra, hogy ne demotiváljuk őket. Tehát a demotivált munkatársnál szomorúbb nincsen. És akkor itt a motiváció ugye azt mondja ki, hogy a motivációs elmélet, hogy a demotiválás, erre már ugye utaltam korábban, az két dolog miatt következhet be. Az egyik, hogyha a munkatársaink nem tartják a körülményeket, a mi vezetésünket, vagy pedig az ő elismerésüket korrektnek, akkor nem motiváltak lesznek. Tehát ilyen például egy lefelé kilógó fizetés, egy sávból lefelé kilógó fizetés, rossz munkahelyi körülmények, rossz vezetés, rossz kommunikáció, nagyon sok minden lehet a korrektség hiánya. Ugyanakkor a biztonság hiánya is demotiváltsághoz vezet el. És nem tudják, hogy jövő héten még itt dolgoznak-e, vagy meghosszabbítjuk a szerződésüket, vagy a cég hogy teljesít, akkor a nagyon könnyen demotiváltá válnak a munkatársaink. Demotiváltságnak egy nagyon-nagyon fontos része is, és itt megint csak hangsúlyozom, az Y és B generáció esetében kiemelkedően fontos szerepe van a visszajelzéseknek. Ha visszajelzést nem adunk a munkatársainak, főleg a fiatalabbaknak, akkor fogalmuk se lesz szóba, hogy hol lesz. Neki alakul egy úgynevezett impostor szindróma, amikor a jó munkatársaink nem fogják tudni, hogy jól teszik-e, rosszul teszik a dolgokat. Hangsúlyozom, a jó munkatársaink. A rosszakat ez nem érdekli. A rosszaknak vannak győződve arról, hogy ők jók. A gyenge munkatársaink, ők nem akarnak visszajelzést, ők teljesen jól el vannak így is a tudatlanságunkban. De a jó munkatársaink, a legjobbak, a legtehetségesebb, belki vezetői utánpótlást adók, azok imposztornak fogják magukat érezni, ha nem kapnak visszajelzést, tehát elbizonytalanodnak és demotiválódnak. Igazán motiválni embereket nem nyilvánvalóan fontos a fizetés, fontos a jó körülmény, de az igazán motivációról akkor tudunk beszélni, amikor vezetőfejlesztésről is beszélünk. Akkor, hogyha az emberek, akik erre alkalmasak, képesek és ezt szeretnék, kapnak önálló munka lehetőséget, kapnak felelősséget, delegálunk rájuk, kapnak sikerélményt, beavatjuk őket a részletekbe, elmagyarázzuk a kontextust, elmagyarázzuk, hogy miért fontos a munkájuk, ekkor lesznek igazán motiváltak az emberek.
Milyen módon valósítható meg a fejlesztés a szervezetek szintjén?
Fejlesztés úgy valósítható meg, hogyha először is ez föntől kell jöjjön. Tehát a legfelső vezető szintjéről elvárásként. És a fejlesztő öntudatú cég az nem rabszolgákkal dolgoztat, és nem úgy gondol a munkatársaikra, mint cserélhető bábukra. Amikor kitapossuk belül jön, de amik benne van, aztán, hogyha már nem, akkor már nem érdekel bennünket a továbbiakban. Hát, hogyha van egy hosszú távú célunk, amit a saját csapatunkkal szeretnénk elérni, és ez a csapat pedig folyamatosan fejlesztés alatt áll, van a megfelelő munkatársainak egy kialakult karrierútja, egy nagyon komoly HR munka áll a vezetés mellett, és ne felejtsük el, egy igazi vezetőnek azért már a 70% körüli munkaideje az emberekkel való foglalkozásból áll, meg a maradéknak a stratégiának a készítéséből. Tehát, hogyha elég figyelmet tudunk fordítani arra, hogy az emberekkel foglalkozunk, legyen egy belső fejlesztési programunk, legyen egy úgynevezett employer branding programunk, tehát, hogy tudjuk azt, hogy mi a mi értékajánlatunk a munkatársaink számára, mik vagyunk mi, mit javaslunk, mit kínálunk, akkor tudjuk majd a munkatársainkat fejleszteni. A legsikeresebb cégek azok belülről fejlődnek, tehát alacsony posztra vesznek fel munkatársakat, és folyamatosan fejlesztik őket, így lehet a munkatársainkban leginkább azt rögzíteni, hogy mi rájuk számítunk hosszú távon, megéri nálunk dolgozni, és ellentétben a mai nem igazából lojalitásra épülő vállalati világban a mi cégünknél azért hosszú lehetőség, kifutási lehetőség várja őket, hiszen a középvezetők, felsővezetők azok mind-mind belső előléptetések és belső fejlesztés munkája volt. De mondom, ennek ez egy fontos kulturális sajátosság, kell hozzá a saját értékajánlatunk, és felülről kell hoznunk ezt a dolgot a topvezetés részéről, szintjéről.
Maradt még egy fél percünk, megkérem szépen pontokba foglalja össze, hogyan és milyen módon javíthatja egy felkészült vezető akár egyharmaddal is a cég teljesítményét.
Hát először is egy felkészült vezető az bátor, kockázatvállaló, az embereket motiválja, jó kommunikál velük, látja a stratégiát, hosszú távon lát a pályán, és megfelelően tudja inspirálni azt a csapatot, aminek a vezetésére hozták elő. Ugyanakkor a stratégia mellett gondoskodik arról is, hogy az erőforrások, a belső erőforrások rendelkezésére álljanak, és mindenki tudja a saját szerepét a hatalmas gépezetben, ami egy vállalkozást jelent.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm szépen Diósi László közgazdásznak, hogy ma este a beszélgetőtársam volt. Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát. Önöknek, kedves hallgatóim, kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Diósi László és Szakács Géza közgazdászokat hallották.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A műsor támogatója a Marketing Iskola.
Keresd meg a véletlenszerűségek nélküli vállalkozók csoportot. VNV.
Ne bízd a véletlenre.